Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt a koránkelőknek, indul a hétvégi menetrend. Kulturális témákkal indítunk, majd a turizmussal kapcsolatos témákkal folytatjuk, végül pedig könyvet ajánlunk. Ezek tehát a mai nap megállói. Tartsanak velem egészen 11 óráig.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Kerámia kiállítás nyílik december 12-én a Pesti Vigadóban. Fazekas Lajos Szívvel és lélekkel című tárlata a nádudvari fazekasságot mutatja be. Kósa Klárával, a kiállítás kurátorával Kalmár András beszélget.
Ugye nomen est nomen, Fazekas Lajos hát valóban fazekas mester, de nem csak ő, hanem hogyha jól tudom, vagy jól emlékszem, akkor ők egészen a 17. századig mennek vissza, mint fazekasok.
Pontosan, az egész családja, az édesapja, az nagyapja, a köröztapja mind fazekas volt, a dédapja, az ükapja, és természetesen vele ezekkel a nagy mesterekkel az asszonyok is a fazekassághoz tartoztak. Tehát a vérében van a fazekasság.
Elképesztő, tényleg egy elképesztő dinasztia, és többnyire, vagy legalábbis az utolsó néhány száz év az nádudvarhoz köthető, hogyha jól tudom.
Nekik minden. Tehát ők abszolút nádudvariak, és végül is a nádudvarnak a nagy sikersztoriához az ő családjuk is hozzátartozott. Lajosnak a testvérei is egy kivétellel fazekasok, tehát ők valami fantasztikusat produkáltak. Ezt a nevet, hogy nádudvar, ezt sikerre vitték az egész országba, de külföldön is, hiszen ők mindenütt ismerik.
Igen, azért meséljünk egy kicsit azoknak a hallgatóknak, akik nem annyira jártasak az etnográfiában, meg a néprajzban, hogy mi jellemzi a nádudvari fazekasságot, vagy azt a technikát, vagy technológiát.
Ahogy fogok beszélni egy színről, abban a pillanatban, aki csak valaha közel került egy cserépőhöz, akkor is fogja tudni, hogy miről van szó. Ők csinálják a fekete cserepet, tehát a nádudvari fekete cserepet. Lajos ugyan mostanában már újított, másik úton is jár, vannak neki fehér főző sütő edényei, vannak neki vörös edényei, de lényeg az, hogy nádudvaron a fekete cserepet csinálták, ott van a hazája. Volt másutt is, például Mohácson, de olyan színvonalú, olyan szintű fekete cserép alkotás, mint nádudvaron, a fazekas családban nem volt máshol.
És ez azért van, mert ott lehet találni olyanféle agyagot?
Ez nem az agyagtól függött, ez egy égetési technikától függött.
Aha.
Mai napig is, tehát bizonyos hőfokon visszafolytják a tüzet, benn marad a korom, és az járja át az edényt. Ez egy nagyon-nagyon ügyes technológia, amit ők aztán fantasztikusan megoldottak és csináltak.
De Klára, arról van szó, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen családi titok volt, és azért nem vették ezt át mások, vagy hogy túl bonyolult volt, nem tudom, tehát hogy miért csak náluk fordult ez elő?
Nem volt ez titok, és annyira jó ez a család, hogy tanítanak is, és foglalkoznak fiatalokkal, meg különböző érdeklődő emberekkel családon belül, de ez nem volt titok, ez egyszerűen, ez egy nehéz dolog, ahogy ezt ők elérik.
Aha.
Tehát semmi máson nem múli.
Tehát bonyolult a technológia.
Beszélve, hogy abszolút bonyolult technológia, és amikor például, ugye ők csodálatosan korongoznak, gyönyörű, hasú, vállú, nyakú edényöket korongoznak, meseszép füleket raknak föl, ez legfőképpen a Lajosra, Fazekas Lajosra vonatkozik, mert az egészet a körülbelül, hát ugye ő most 80 éves, körülbelül 60 éve ő hozta föl oda, ahol most van. Tehát ő tudja azt, hogy mit csináltak régen, milyen volt a régi nádudvari kerámia, mindent tud, de mégis mert újítani, tehát valami olyan dolgot talált ki, amivel a mai asztalra, a mai lakásba tervezést csinál edényeket. És ugye ő már 1967 óta a saját műhelyében dolgozott, és elég gyorsan népművészet mestere is lett, tehát hála Istennek értékelik, és értékölték azt, amit ő csinál. Arról nem beszélve, hogy ugye nádudvarnak Pro Urbe díjasa és díszpolgára is, tehát mindenféle kitüntetést megkap, mert egyszerűen be is mutatja másoknak, hogy kell csinálni, és közben dolgozik. És amikor már kész van egy edény, visszatérve magához a folyamathoz, akkor egy arra használható kavicssal rásíkálják, rákavicsolják a mintát. És na most ez a minta, az egy jel, tehát annak mindig van valami értelme, mindig van valami szimbolikája, és ezt a Lajos mind tudja. Szeretem, amit csinál.
Hány éve ismerik egymást?
Hát legalább 60.
Aha, hát ez nem kevés.
Hát nem, mondjuk nem. 59.
Na jó, igen, pontosítsunk, mert az a lényeg. Ez a kavicsolás is nagyon érdekes, amiről mesél, de hogy azon gondolkodtam, hogy azért itt valahogy ketté kell választani a történetet, vagy a kerámiák történetét, vagy a fazekasság történetét, mert hogy hát én valahogy úgy satszolnám, hogy ugye a 19. század végéig azért ezek a kerámia tárgyak elsősorban használati tárgyak voltak, és aztán ahogy beindult az iparosodás, a tömeggyártása a főzőedényeknek, úgy lett ez egyre marginálisabb, és aztán tulajdonképpen ma már úgy tekintünk erre, mint népművészetre, vagy iparművészetre, de nem annyira mindennapos használati tárgyak ezek. Ugyanakkor, ha jól veszem ki a szavaiból, akkor például a Lajos, és hát tudom, hogy ön is, olyan tárgyakat is csinál, amikbe simán lehet sütni, főzni is.
Hát a Lajos abszolút foglalkozik ilyen edényökkel, tehát étkészletekkel, és nagyon jó kapcsolata van a Hevesi Házipari Népművészeti Szövetkezete, és az ő edényeihez gyönyörű textilöket ott alkottak Hevesen. Csillagvirág Népművészeti Egyesületben például. Ez a fehér ekrű...
Bocsát, úgy is lesznek ezek kiállítva, ugye? Meg úgy is szokták ezeket kiállítva,
igen,
hiszen
ezek,
egy teríték az úgy teljes, igen, hogyha van terítő is.
Így van. Az ember először egy kiállításon látja, még ott beleszelet, és akkor már utána addig hajtja, amíg haza nem tudja vinni. És az ő fehér edényeivel például pazarul lehet sütni mindenféle szárnyast, meg különböző ételeket, és ezek nagyon jól működnek, olyan jó hőfokon vannak égetve, hogy mosogatógébe is lehet tenni, meg hát sütni lehet benne.
Aha.
Szóval, de azt tudni kell, hogy régen, ahogy mondta, a népművészet az ugye arra volt kitalálva, illetve a népi művészetben a fazekasság arra volt kitalálva, hogy ellátták az embereket mondjuk kantával, kancsóval, különböző szűrőtálakkal, bödönökkel, stb. A 17. században, mert ugye ők már 17. században alkottak nagyba, ott nem ivott például semmiféle falubeli vagy falun kívüli parasztember kávét, nem ivott desszertöt, mert nem volt. Ugye?
Hát de azt tehát hiszem, hogy üvegpohár se volt nagyon, nem?
Na, erről van szó. És most már eszik. Összik desszertot, iszik kávét, és ő csinál ilyet. Tehát azért mondom, hogy a ma emberinek csinálja, uh-huh. De ha bárki, akármilyen minimál artos lakásban, mert ugye most ez a divat, ez a menő, hogy minél egyszerűbb, minél fehérebb, minél szürkébb, minél simább
igen,
a
igen,
környezetünk,
igen, igen.
Ebbe beletesz valaki egy fekete nádudvari cserepet, ránéz, és akkor tudni fogja, ez magyar, ez nádudvari, ez fazekas. Lehet, hogy ez a Fazekas Lajosnak a cserepe.
Hát elképesztőek, és az a nagyon jó, hogy, ahogy említette, hogy a Lajosnak meg a családnak is vannak tanítványi, sőt, én azt hiszem, hogy van ott egy népművészeti iskola is, nem? Javítson ki, ha tévedek.
Van népművészeti iskola, ahol az egyik testvére tanít, de a Lajos az ugyanolyan, mint amilyen én is vagyok, meg egy-két nagyobb fazekasmester, mint például ugye a tiszapüredi Szűcs Imre, vagy a Gonda István mezőtúron, tehát vannak még nagyok, hála az Istennek, nem sokan, de nem a tanítás az első számukra, hanem a művészet. Mert addig, ameddig megmutatja valakinek, az alatt csinál 10 vagy 20 valami csodát és különlegességet, és ezt ki kell használni. Szóval van, aki tanítja, van, aki tudja és csinálja.
Vagy másokkal együtt csinálja, nem? Mert ahogy azt mondta, hogy olyan a Lajos, mint ön, most akkor hirtelen eszembe jutott, hogy hoppá, hát a Vigadóban volt önnek egy fantasztikus kiállítása, amit ugye azt mondták, hogy Kósa Klára kiállítása, de közben elképesztő mennyiségű vendéget hívott tulajdonképpen, ön csak az egyik kiállító volt, vagy ha úgy tetszik a kurátor.
Azok a vendégek, azok
mások.
Az én barátaim voltak.
Hát igen.
Igen. Az az igazság, hogy mi nagyon jó viszonyt ápolunk egymással, és figyeljük a mai új fazekasokat is.
Aha.
Magyarországon ma több mint 3300 több mint 3300 magát fazekasnak, kerámikusnak tartó ember van. Ugyanis a bizonyos lehetőségek, hogy gyere el hozzám egy kicsit agyagozni, megmutatok valamit, csinál valaki valamit agyagból, hónap már tanítja, hónap már csinálja, már kínál a vásárba, ezek nem mi vagyunk. Mi egy életet tettünk rá, a Fazekas Lajos is, és az elébb említett Fazekas kollégáim is, ezek egy életet tettek arra, hogy cserepet csinálnak.
Elképesztő. Egyébként a keramikusoknak körülbelül hány százaléka a népművész? Sőt, hát meg is kérdezem, hogy mit tekintsünk népművészetnek, vagy népi iparművészetnek?
Az igazság, hogy van egy olyan lehetőség, hogy ha valaki bizonyos tárgyakat zsűriztet, akkor és arra bizonyos jó visszajelzést kap, akkor előbb-utóbb népi iparművész lesz. Aztán, hogyha úgy értékelik, akkor népművészet mester lesz, de mi saját magunk eldöntjük, hogy ki tud, és ki nem. És én nekem az sokkal fontosabb, amit, ahogy én látom, vagy akár ahogy a Lajos látja, hogy ki az, aki jó népművész, és ki nem. Mert van, akiről én tudom, hogy a legjobb Magyarországon, a legjobbak közé tartozik Magyarországon, és még csak nem is népművészet mestere, és nem is népi iparművész. Olyan kevés díjat adnak ki évente, körülbelül 10-et, ha jól tudom, és ugye adnak táncosnak, zenésznek, énekesnek, mesemondónak, és adják a tárgyalkotóknak. A tárgyalkotók körülbelül 130 féle szakmába ténykednek Magyarországon, és összesen 6-ot kapnak ugye általában a zenészök, énekesek, és 4-et pedig a tárgyalkotó művészek. Szóval így nem nagyon, úgy mondja, reális az, hogy ki a mester, ki nem, de mi tudjuk egymásul, hogy ki az, aki zseniális, és ki az, aki tud.
De ami a lényeg, és erre próbáltam utalni az előbb, amikor a tanítványokat kérdeztem, hogy nem fenyegeti az a szakmát, hogy kihal. Tehát egyre másra adják át a stafétát, adják át a tudást, és azt hiszem, hogy ezek a kézművességek, vagy a kézműves dolgok, a kézzel készített tárgyak, azok egyre népszerűbbek, és egyre több ember használja ezt, ha nem is művészetként, de kikapcsolódásként.
Ezt a kikapcsolódást, vagy az igazi mesteri fogást, mesteri tudást, azt én megkülönböztetem.
Természetesen, tehát, bocsánat,
nagyon, de nem, jó mondta, meg jó is kérdezte. Szóval van ez a szórakoztatóipar, hogy csinálok valami kis cserepet, mert hozzányúlok az agyakhoz, abban a pillanatban megváltozik a formája, és akkor boldog vagyok. Hazaviszem, megmutatom a szomszédaimnak, és azok elálljunknak rajta, hogy milyen ügyes valaki. Nem, az az ügyes, aki arra az életét tötte rá, aki csak tanul, aki tudja, próbálja és sikerül, és ebből egyre kevesebb van. Szóval nálam van egy 4-es kategória, van a művész, a kézműves, a félötös és a háziasszony. Félötösnek azt hívom, aki félöt fele megy el először, akkor fog kezébe agyagot, fél 6-kor még már kínál a vásárba.
Szóval már reggel félöt, vagy délután félöt?
Délután félöt, és fél 6-kor már kín van. De itt óriási differencia van a művész, tehát egy olyan művész, mint például a Fazekas Lajos, vagy egy félötös és egy háziasszony között. Tehát egész életében rengeteg pályázaton vett részt, mi mindig nagyon szerettünk pályázni mindenhova, és imádtunk nyerni. Tehát mi első indultunk, ha tudtuk, hogy valahol nem mi leszünk az első. És tényleg Lajos minden pályázaton mindent megnyer, gyönyörűséges edényeivel. Az egy nagyon nagy dolog, hogy az edényei nem nehezek. Azért, mert tud, tehát ő pazarul tudja úgynevezett fölhúzni az agyagot. És ez nem mondható el sok mindenkinek. Tudok nagyon sok fiatalt, újat, olyat, mint például Magyar Szombatván, Albert Attila, vagy Kádi Károly, Csorna mellett, akik, szóval én nagyon-nagyon sok újat ismerek, és főleg nők nagyon jók a szakmába, de vannak nagyon sokan, akik ilyen kis könnyed agyagozásokat csinálnak, és úgy gondolják, hogy azzal fenntartják a szakmát. Nem. A szakmát nem lehet így fenntartani, a szakmát tanulni kell, és rettentően sokat kell dolgozni, és csinálni.
Jó, de aki nem akar sokat dolgozni, megcsinálni, hanem egyszerűen csak gyönyörködni akar, az menjen a Pesti Vigadóba december 12 és február 23 között, tehát február 23-ig látogatható a kiállítás, szerintem bőven van rá idő. Én tényleg ismerem a Fazekas Lajos munkáit, és elképesztően gyönyörűek, de a Kósa Klára munkáit is ismerem, és azok is elképesztően gyönyörűek, bár egy teljesen másik stílus. És Klára nekem említette, csak úgy zárójelesen, hogy azért ön is készül most egy nagy kiállításra. Hát tegye meg már, hogy mond erről néhány mondatot nekünk.
Az igaz, hogy készülök, méghozzá Prágába lesz, pont mához egy hétre.
Aha.
Prágába, a Magyar Intézetben, a Liszt Intézetben egy kiállításom. Hárman állítunk ki, az unokahúgom Kósa Jürit, és egy, hívtam egy nagyon érdekes festőt, aki pazarul fest és rajzol, és a grafikái csodálatosak, de valami hihetetlenül néznivaló mindazt, amit csinál. Na most, ami érdekes benne, 70 év van köztünk, mert én vagyok 78, ő meg 8 éves gyerek. Aha. Ő Klinkó Zita, és Klinkó Zita is ugyanazokat a népdalokat ábrázolja, amiket például mondjuk én is. Tehát Kodály Bartók nyomában ez a címe a kiállításnak, és valami hihetetlen mese, szép képeket csináltunk. Nem csak Kodály és Bartók gyűjtötte népdalokból, hanem amit földolgoztak, tehát Bartók mondjuk a fából faragott Királyfit, vagy, mm-hmm. vagy a kantáta profánát, aztán én nagyon szeretem a Vejnemőjnem muzsikát a Kodálytól, ami ugye egy női kar, és ott a 44. éneköt a Kalevalából, hogy harsogott a hárfa Húrjahegyről, renget cikra az enget, mind a szírtek mennydörögtek, még a fák is vigaroztak, mezőn tuskók táncot roptak. Tehát ezek valami olyan klasszikus, gyönyörű dolgok, hogy ezt öröm ábrázolni. Na, ilyen kiállításunk lesz Prágában.
Csodálatos. Meddig látogatható ez a kiállítás Prágában?
Ez január végig, és február 18-án lesz Szentendrén a következő. Ugyanezt az anyagot hazahozzuk, és utána visszük tovább.
Kósa Klárával, Fazekas Lajos Szívvel és Lélekkel című kiállításának kurátorával Kalmár András beszélgetett. Most pici szünet, aztán jövök vissza a kultúra világával itt a hétvégi menet.